Ez a Híradó csütörtök este, Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Jövőre jön a GED Extra, lesz diplomás GES, és a szociális adókedvezményt is kiterjesztik. Januártól 5% lesz a sertéshús áfája, a vidékfejlesztési miniszter szerint jövőre más élelmiszerek áfája is csökkenhet. Egyre sikeresebb az anyaország, ezért jó reményekkel tervezheti a jövőjét minden magyar a Kárpát-medencében, mondta Orbán Viktor. Újra meghatározó szerepet kaphatnak az MSZP régi arcai, visszavonult szocialista politikusok lehetnek Mesterházi Attila tanácsadói. Január 1-től bevezetik a GED Extrát, így döntött a kormány. Jövőre a szülők akkor is megkapják a GES-t és a GED-et, ha úgy döntenek, hogy visszamennek dolgozni a gyermek egy éves kora után. Változás lesz az is, hogy újabb gyermek születése esetén nem vesznek el a korábbi juttatások. Bevezetik a diplomás GES-t és a szociális adókedvezményt is kiterjesztik. Összesen 65 ezer embert érint az intézkedés.
Hát, bár Bence megmutatta, akkor rakjuk oda Ádámka.
Nemrég múlt egy éves Ádám, ő a második gyermek a Székely családban. Édesanyja már több mint 3 éve van otthon a kicsikkel. Azt mondja, szívesen visszamenne dolgozni.
A gyerekek nevelése elég sokba van, és hát az a szeretnék visszamenni dolgozni a munkahelyemre, az általános iskolában, ahol tanítottam. Viszont a legrosszabb az, hogy választanom kell, hogy itthon maradok-e Gyeden, vagy visszamegyek dolgozni.
Ezen változtat jövőre a kormány a GED Extra bevezetésével. Az intézkedés 4 részből áll. Január 1-től a szülők a gyermek 1 éves kora után akkor is megkapják a GES-t és a GED-et, ha úgy döntenek, visszamennek dolgozni, így nem kell választani a munka és a juttatások között. Jövőre testvér születése esetén megmaradnak az előző gyermek utáni ellátások, így például 2-szeres támogatást is kaphatnak a szülők. Bevezetik az úgynevezett diplomás GED-et is, így a felsőoktatásban vagy felsőfokú képzésben résztvevők akár 1 évig is kaphatnak GED-et, de GES is járhat nekik tanulmányaik idejére. Emellett kiterjesztik a szociális hozzájárulási adókedvezményt, így a munkáltatónak a 3 vagy több gyermeket nevelő édesanyák után nem csak 3 évig nem kell adót fizetniük, hanem a következő 2 évben is mindössze a felét. A munkaerőpiaci szakértő szerint az intézkedések arra ösztönzik a nőket, hogy minél hamarabb visszakerüljenek a munkavilágába.
Akkor fognak tudni bemaradni a munkaerőpiacon, és persze akkor fogják tudni elérni a férfiak fizetését is, hogyha körülbelül ugyanannyit fognak dolgozni, mint amennyit a férfiak dolgoznak. Tehát én azt gondolom, hogy ez hosszú távon az anyukák számára nagyon kedvező.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete szerint a GED Extrával a gyermekvállalási kedv is nőhet.
Sokan nem vállalták a második, harmadik, többedik vágyott gyermeket, eredetileg tervezett gyermeket, mert nem úgy jöttek ki a támogatások. Most ez a lépés az, ami elősegíti a rugalmasságát ennek a régóta fennálló és már nem teljesen jól működő rendszernek.
A kormány célja, hogy megerősítse a gyermekes családokat, és több gyermek szülessen.
Egyértelműen az következtethető, hogy igenis ennek demográfiai hatásai, pozitív hatásai lesznek, de hozzáteszem, a lépéseknek egy része pedig egyértelműen az segíti, hogy mindazok az édesanyák, akik gyermekeket vállaltak, mindazok a családok, akik gyermekeket nevelnek, azoknál több maradjon otthon a nevelésre.
A GED Extra körülbelül 65 ezer embert érint. Az intézkedésekre 18,6 milliárd forintot különített el a kormány a 2014-es költségvetésben.
Teljesen új családtámogatási forma jön létre, a GED Extrának köszönhetően, értékelte a kormány döntését Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője. Azt mondta, a január 1-jével életbe lépő intézkedés egyszerre segíti a kisgyermekes édesanyák elhelyezkedését és pénzügyeit. Zsigó Róbert emlékeztetett, a nagyobbik kormánypárt őszi visegrádi frakcióülésén döntött több a családokat segítő intézkedésről, amelynek része a most elfogadott intézkedés.
A kisgyermekes édesanyák számára vonzóbbá teszi egy újabb gyerekvállalását, illetve a részidős munkavállalást. Könnyebbé teszi a döntést az egyetem melletti gyermekvállalásban, valamint a munkaadók számára vonzóbbá teszi a több gyermekes édesanyák foglalkoztatását.
Pozitív lépés a GED Extra néven bejelentett intézkedés csomag, még akkor is, ha csak most a választások előtt vezetik be, reagált az MSZP. Szerintük az intézkedés segíti a nők munkaerőpiaci részvételének növelését, amely itthon drámaian alacsony. Az LMP többet is támogathatónak tart a kormány által bejelentett új családtámogatási formák közül, de az ellenzéki párt nem érti, hogy miért maradt ki az akár 1 év alatt felvehető GED-ről szóló intézkedés. Egyre sikeresebb az anyaország, ezért jó reményekkel tervezheti a jövőt Kárpát-medence teljes magyarsága, mondta a miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet 12. ülésén. Orbán Viktor komoly vívmánynak tartja azt is, hogy néhány fontos nemzetpolitikai kérdésben egy össznemzetihez közelítő konszenzus alakult ki.
Az az ellenszél, amiben a munkánkat végeztük az elmúlt 3,5 évben, jelentősen enyhülni fog.
Az ellenszélből a következő években hátszél lehet, mert az ország az előrejelzések szerint növekedési pályára lépett, és teljesítményét egyre többen értékelik. Erről beszélt Orbán Viktor a Magyar Állandó Értekezleten. Így egy Európában elismert anyaország áll majd a Kárpát-medencei magyarság háta mögött, tette hozzá a miniszterelnök.
Folyamatosan erősödő, az európai átlagot meghaladó gazdasági növekedés produkáló, az európai trendekkel szemben a munkanélküliséget csökkentő, a foglalkoztatást növelő, és a mindennapi megélhetés szempontjából is új lehetőségeket nyitó ország lesz.
Orbán Viktor kiemelte, ha az anyaország erős és elismert, akkor sokkal nagyobb támogatást, lehetőséget nyújthat a Kárpát-medencei magyar közösségek számára.
Még azok a lépéseink is, amelyek nem közvetlenül a Kárpát-medence magyar államhatárokon kívül élő magyar közösségeit célozták meg, de az anyaország erősödéséhez vezettek, gondolhatunk az IMF-nek történő pénztörlesztésre és bármilyen más gazdasági intézkedésre, azok valójában megteremtették egy erősebb nemzetpolitika lehetőségét az előttünk álló évekre.
Teljes egyhangúsággal elfogadta a Magyar Állandó Értekezlet a záró nyilatkozatot.
Semjén Zsolt az ülést követően azt mondta, fontos, hogy a nemzetpolitika két legjelentősebb kérdésében teljes konszenzus van a kormány, a magyarországi parlamenti pártok és a külhoni magyar szervezetek között.
A külhoni magyarságnak állampolgárság jár, és választójoggal jár ez az állampolgárság. Másfelől pedig kiállunk az autonómia mellett, ami azt jelenti, hogy a tömmagyarságnak területi autonómia, a szorvány magyarságnak pedig kulturális autonómia.
A miniszterelnök helyettes bejelentette, a kormány megduplázta a Kőrösi Csoma Sándor program keretét, így jövőre 50 helyett 100 magyar fiatal népszerűsíti a magyar hagyományokat a szorvány magyarság között.
Nem alkotmányellenes a külhoni magyar szavazók és az ideiglenesen külföldön élő magyarok megkülönböztetése, ezt állapította meg a századvég tanulmánya. Eddig 470 ezer külhoni magyar kapott állampolgárságot, arra számítanak, hogy többségük élni is fog a szavazati jogával.
Néhány napja regisztrálta magát ez a szabadkai család a magyar választói névjegyzékbe. Ők is szeretnének szavazni tavasszal.
A lányomat kértem meg, hogy segítsen, és közösen kitöltöttük, elküldtük, és most nyugodtan várom, hogy mehetek szavazni.
Eddig 530 ezer külhoni magyar kért magyar állampolgárságot, és körülbelül 470 ezer ember kapta meg. Ők azután lesznek jogosultak szavazni, ha regisztrálnak. A Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke arra számít, a legtöbben a választásokon is részt vesznek majd.
A létszám, akik a választásokon potenciálisan részt vehetnének, azok kb. 300-320-30 ezeren lehetnének.
Az új választójogi törvény kétféle külföldi választópolgárt különböztet meg. Az egyik csoportba azok a külföldön élő magyar állampolgárok tartoznak, akiknek nincs lakcímkártyájuk, csak állampolgárságuk. Többségében ők azok a külhoniak, akik az elmúlt években kérték a kettős állampolgárságot. Ők csak országos listára szavazhatnak majd tavasszal, és a szavazólapot levélben kell visszaküldeniük. A másik kategóriába azok a külföldön élő magyarok tartoznak, akik korábban már éltek Magyarországon, vagyis van lakcímkártyájuk, de például átmenetileg külföldön vállaltak munkát. Ők országos és egyéni képviselőkre is szavazhatnak majd tavasszal, de csak személyesen a legközelebbi nagykövetségen vagy konzulátuson. Ellenzéki pártok, például a Gyurcsány Ferenc féle Demokratikus Koalíció és a Párbeszéd Magyarországért korábban kifogásolta ezt a megkülönböztetést. A PM az ombudsmanhoz is fordult, mert szerintük ez alkotmányellenes. A Fidesz erre úgy reagált, a külföldön élő magyar állampolgárok eddig is a külképviseleteken szavaztak, a választási eljárási szabályok pedig összhangban vannak az európai gyakorlattal.
Ez a levélben szavazás, ez egy bevett megoldás.
A századvég alapítvány azt tanulmányozta, alkotmány ellenesnek számít-e, hogy kétféle választójogi csoportot különböztetnek meg az új jogszabályok. Az elemző szerint a választások szempontjából két külön csoportnak számítanak a határon túliak, és azok, akik például külföldön dolgoznak.
Ez két olyan csoport, amely az alkotmánybírósági gyakorlat szerint nem rakható egy homogén csoportba, és így módon nem merülhet fel alkotmányellenesség.
Augusztus óta levélben folyik a határon túli magyarok felvétele a névjegyzékbe. A választási iroda budapesti központjában folyamatosan érkeznek a regisztrációs kérelmek. November eleje óta már az interneten is kérhetik a külhoni magyarok, hogy vegyék fel őket a névjegyzékbe.
Lejjebb vinni a devizahitelek kamatait és bevezetni a magáncsőd intézményét a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank legfrissebb úgynevezett stabilitási jelentését ismertetve Nagy Márton alelnök azt mondta, a magyar pénzügyi rendszer stabil, a túladósodott háztartások problémájának megoldása pedig a fogyasztás növekedését szolgáló hitelezési fordulatot hozhat majd a lakosságnál. A jegybank értékelése szerint a stabilitási kockázatok közé tartozik a háztartások devizaadóssága, mert még mindig 500 000 ilyen szerződés van 3500 milliárd forintnyi összegben. A Fidesz frakció vezetője arra kéri a bankokat, hogy ne gátolják, hanem segítsék a fizetési késedelemmel rendelkezők belépését az árfolyamgátba. Rogán Antal azt mondta, több bank ügyfele is jelezte, hogy a késedelmesen fizetők szerződéseit hirtelen elkezdték felmondani, azért, hogy ne léphessenek be a számukra is megnyíló árfolyamgátba. A frakció vezető arra kérte a Magyar Nemzeti Bank elnökét, hogy soron kívül vizsgálják ki az ilyen eseteket.
A javaslat itt is van a kezemben.
Hétfőn terjesztette be a Fidesz, kedden pedig el is fogadta a parlament a devizahitelesek újabb mentőcsomagját. A 90 napja nem fizető adósokon azzal segítenek, hogy számukra is kiszélesítették az árfolyamgátba való belépést. Az új törvény alapján azok is kérhetik, akik régebb óta nem tudják fizetni a jelzálók hitelüket, de végrehajtás még nem indult ellenük. Több 10 000 forinttal is csökkenhet a havi törlesztő részletük azoknak, akik a keddi parlamenti döntés értelmében be tudnak lépni az árfolyamgátba. Több mint 100 000 olyan család van Magyarországon, akiknek 90 napon túli tartozásuk van a bank felé. Rogán Antal szerint azonban több bank ügyfele is jelezte, hogy a tartozással rendelkező ügyfelek szerződéseit hirtelen elkezdték felmondani azért, hogy a fizetési elmaradással rendelkező adósok ne léphessenek be az árfolyamgátba. A Fidesz frakció vezetője arra kérte a bankokat, ne gátolják, hanem segítsék a fizetési késedelemmel rendelkezők belépését az árfolyamgátba. A Magyar Nemzeti Bankot pedig arra, vizsgálja felül a szerződések hirtelen felmondását. Varga Mihály a Kossuth Rádióban szerdán azt mondta, bízik benne, hogy 2014 a lakás célú devizahitelek kivezetésének éve lesz, de addig is segítenek, akinek csak lehet.
Április végéig kilakoltatási moratórium van, tehát a legrosszabb helyzetben lévő adósok, ügyfelek számára azért azt a reményt mindenképpen tudjuk mondani, hogy a következő 6 hónapban nincs kilakoltatás, tehát a következő 6 hónapot kell felhasználnunk arra, hogy további megoldásokat dolgozzunk ki.
Néhány éve még 750 000 családnak volt devizahitele Magyarországon. A kormány korábban több lépésben is segített az adósokon. Mintegy 170 000 éltek a kedvezményes végtörlesztés lehetőségével. Ugyanennyi adóson segített korábban az árfolyamgát lehetősége. A nemzeti eszközkezelő pedig mintegy 11 500 ingatlant ajánlott fel a hitelkárosult embereknek. Ezzel eddig mintegy 350 000 adósnak nyújtottak jelentős segítséget.
A Híradó információi szerint Áder János köztársasági elnök nem sokkal ezelőtt aláírta a devizahitelesek megsegítéséről szóló törvényt. Az árfolyamgát kiszélesítését biztosító javaslatot a héten fogadta el az országgyűlés. Ez szerint azok is beléphetnek az árfolyamgátba, akik 90 napon túli tartozással rendelkeznek. 5%-ra csökken a sertéshús áfája januártól, jelentette be a vidékfejlesztési miniszter. Fazekas Sándor azt mondta, ez hozzájárul a gazdaság fehérítéséhez és az érintett vállalkozások versenyképességének növeléséhez. Hozzátette, a mostani döntés az élelmiszerek áfa csökkentésének az első lépése, és nem kizárt, hogy jövőre újabbak követik.
Sári György 9 éve foglalkozik sertéstenyésztéssel. Ezen a szatymazi telepen 2200 állatot tart. Az utóbbi időben egyre nehezebben boldogult a magas áfa és takarmányárak miatt.
Nagyon sokan vártuk már, hogy a húsáfája lecsökkenje. Véleményem szerint ezzel jelentősen tisztul a fekete gazdaság, tehát fehéredik a gazdaságunk. És én úgy gondolom, hogy a belső kereslet is meg fog élénkülni, hogyha a kereskedők érvényesítik ezt a csökkentett áfát.
A magyar termelőket és feldolgozókat segítjük.
A vidékfejlesztési miniszter azt mondta, az áfa csökkentés hozzájárul a gazdaság fehérítéséhez és az érintett vállalkozások versenyképességének növeléséhez.
Reméljük, hogy megjelenik fogyasztás növekedésben, ez a hatás ármérséklő hatást várunk tőle, hiszen így a vágóidak számára is kedvezőbb a beszerzés a sertésnek.
Kiruszász András kormány szóvivő az M1 Este című műsorának kora délután adott interjújában azt mondta, a kormány intézkedése gátat szab a sertéshús további drágulásának.
A sertéságazat oly jelentős problémákkal küzdött, a fekete kereskedelem oly jelentős problémákat okozott, hogy ez a lépés 100%-osan megakadályozza azt, hogy ár növekedés lépjen életbe ezen a területen.
A kormány tervei szerint a mostani döntés az élelmiszerek áfa csökkentésének csak az első lépése, amit jövőre továbbiak követhetnek.
Életmentő döntés volt az áfa csökkentés a sertés ágazat számára, ezt mondta a Vágó Állat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács titkára az MTI-nek. Bence Lászlóné hangsúlyozta, az intézkedés rendkívül nagy jelentőséggel bír a fekete kereskedelemmel és az importtal szemben, valamint lehetőséget teremt a versenypozíció javítására. A korábbi 1500 fős leépítés helyett már csak 400 munkavállalójának elbocsátását tervezi a Dunafer. Comba Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár a cég ukrán tulajdonosaitól azt kérte, hogy a lehető legkevesebb embert küldjék el. Az államtitkár azt mondta, ha lesz is leépítés, akkor az érintetteknek minden segítséget megadnak majd.
A korábban bejelentett 1500 fős elbocsátás helyett most egy 400 munkavállalót érintő leépítést tervez az ukrán tulajdonú Dunafer.
Ha szükség van és elkerülhetetlen a létszámleépítés, akkor ez minél kevesebb embert érintsen.
A Dunaújvárosban tárgyaló foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár azt kérte a cégtől, hogy minél kevesebb embert bocsássanak el, cserébe a kormány minden lehetséges segítséget megad a Dunafernek.
Mondjuk energiaszektor tekintetében, környezetvédelem tekintetében és sok más területen hogyan tudunk együttműködni, milyen módon, eszközökkel, lehetőségekkel tudjuk akár a fejlesztések, akár a különböző operatív segítség megadásával nem a létszám oldalon keresni a megoldást, hanem adott esetben a fejlesztési lehetőségeket boncolgatva.
A cég vezérigazgatója azt is közölte, hogy az ukrán tulajdonos nem adja el a magyar államnak a Dunafert, pedig a kormány augusztus óta tárgyal a vasmű visszavételéről. A vállalat vezérigazgatója úgy fogalmazott, nem a tulajdonosváltásban, hanem a cég hosszú távú stabil működésében hisznek. Az igazi nagy kérdés, hogy hogyan lehet a Dunaferből egy olyan céget csinálni, ami sokkal hatékonyabban és költségtakarékosabban működik. Továbbra is folytatjuk a megbeszéléseket a kormánnyal, hogy a Dunafernek legyen egy jobb jövője, fogalmazott a vezérigazgató. Comba Sándor azt mondta, amennyiben mégis lesz leépítés, akkor a munkaügyi szervezettel együtt képzésekkel, vállalkozási támogatásokkal és bértámogatásokkal is segítik majd a munkavállalókat.
A Jobbik felszólítja a kormányt, hogy javaslataik alapján lásson hozzá a Dunafer megerősítéséhez, mert ahogy írják, a dolgozóknak munkára, az országnak pedig acéliparra és az abból befolyó jelentős adóbevételekre van szüksége. 4000 résztvevővel, 2,5 milliárd forintos kerettel indul a hazai települések harmadát érintő kulturális közfoglalkoztatási program ebben a hónapban, mondta a kultúráért felelős államtitkár. Halász János hozzátette, a Nemzeti Művelődési Intézet által indított program célja, hogy kulturális és közösségi értékteremtésre, a nemzeti kultúra terjesztésére használja ki a közmunkaprogram lehetőségeit.
A közfoglalkoztatásnak az is egy nagyon fontos része, hogy az embereket újra megtanítja dolgozni, az embereket újra olyan tudás birtokába hozza, a képességeiket úgy fejleszti, hogy a munkaerőpiacon meg tudják állni a helyüket, adott esetben egy közfoglalkoztatási helyzet után is.
Az LMP szerint a közmunkaprogram drága, megalázó és hatástalan. Szél Bernadett, a párt társelnöke úgy fogalmazott, a közmunkások méltatlanul kevés pénzt kapnak a munkájukért, ezért a program csak arra jó, hogy benne tartsa az embereket a szegénységben.
Ugye, hogyha
6 órában dolgoznak, akkor 37 ezer forintot, ha 8 órában dolgoznak, akkor 49 ezer forintot. Ez jóval kevesebb, mint az a 86 ezer forint, ami jelenleg Magyarországon a létminimumhoz szükséges.
A közfoglalkoztatásban résztvevők legtöbbje olyan hátrányos kistelepülésen él, ahol ez az egyetlen esély a munkavállalásra és a megélhetésre, így reagált a Fidesz. A párt szerint a közfoglalkoztatásért tisztességes fizetés jár, miközben eddig már 100 000-en kaptak olyan képzést is, amelyel nagyobb eséllyel helyezkednek el a munkaerőpiacon. A Jobbik szerint az elmúlt 24 év kormányai Magyarországot Európa koldusává, leszakadó országává tették. Volner János frakcióvezető helyettes azt mondta, a jelenlegi kormány sikerpropagandát folytat azzal, hogy az Európai Bizottság legutóbbi jelentésére hivatkozva gazdasági növekedésről és jóléti fordulatról beszél.
Kormány gazdasági növekedésről és jóléti fordulatról beszél, miközben korán sem tapasztalja ezt a magyar lakosság. Az elmúlt 24 év kormányai Magyarországot Európa egyik legszegényebb államává tették, egy koldus országgá.
2013 a magyar autóipar sikeréve, ezt Szijjártó Péter mondta a Nemzetközi Járműipari Beszállítói Szakkiállítás megnyitóján. Az államtitkár hangsúlyozta, a hazánkban működő 620 járműipari vállalat 100 ezer embernek ad munkát, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően pedig egyre több állás születik országszerte.
Mérőműszerek készülnek ebben a kaposvári üzemben. A kisvállalkozás a győri Audi gyár egyik beszállítója. Az itt készült műszerekkel ellenőrzik, hogy a motorokat hézagmentesen szerelték-e össze. A kaposvári vállalkozás a megrendelésnek köszönhetően munkahelyeket is teremtett.
A cégünk közvetlenül 10 embernek ad munkát, ez 10 családot jelent, közvetve a beszállítókon keresztül akár 40 családot is jelenthet.
Magyarországon mostanra már 620 járműiparral foglalkozó vállalat működik. Ezek együttesen több mint 100 ezer embernek adnak munkát. Ez az iparág állítja elő a GDP 10%-át, a magyar ipari termelésnek a 18%, az exportnak pedig 25%-át.
Magyarország mára az európai autógyártás egyik fellegvára lett.
Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár a Nemzetközi Járműipari Beszállítói Szakkiállítás megnyitóján azt mondta, a magyar autóipar sikerei segítettek abban, hogy 2013-ban növekedésnek indult a magyar gazdaság, és egyre több a munkahely az országban.
A válság után azok lesznek majd igazán erősek, akik erős termelőszektorral rendelkeznek, és azok lesznek erősek, ahol a legtöbben tudnak dolgozni.
Az államtitkár emlékeztetett, még az idén 70 milliárd forintos beruházással 505 új munkahelyet hoz létre a Bridgestone, a Hankook megduplázza gyártási kapacitását és 950 új munkahelyet teremt, valamint a Jabil is fejleszt, ezzel 450 új munkahelyet hoz létre Szombathelyen.
Korábbi szocialista pártelnököket és frakcióvezetőket is felkért Mesterházy Attila elnöki tanácsadónak, neveket azonban egyelőre nem árult el. Sajtóinformációk szerint Lendva Ildikó és Kovács László is bekerülhet a tanácsadók közé. Arról Mesterházy Attila nem beszélt a frakcióülés után, hogy ez mennyire fér bele az MSZP megújításába.
Mesterházy Attila több mint egy hét után ma először állt ki a nyilvánosság elé. Azóta nem nyilatkozott, hogy múlt szerdán bebizonyosodott, a szocialisták adták oda a hamis bajai videót a hvg.hu-nak. Török Zsolt, az MSZP szóvivője, ezt korábban folyamatosan tagadta, ezért felajánlotta lemondását, amit Mesterházy Attila, a pártelnöke nem fogadott el. Mesterházy Attila ma azt mondta, hogy az MSZP nem volt felkészülve egy ilyen ügyre, de tanultak a hibáikból.
Nem tudtuk kivédeni azt a hibát, nem voltunk jó fölkészültek videóhamisítás ügyében, most már ebben is nagyon sok tapasztalattal rendelkezünk sajnos.
Mesterházy Attila megerősítette azokat a sajtóhíreket, hogy a jövőben egy elnöki tanácsadó testület segíti majd a munkáját. Úgy tudjuk, ennek felállítását maga Mesterházy Attila kezdeményezte. Információink szerint a pártelnök ezzel azt szeretné elérni, hogy mostantól közös legyen a felelősség a fontos ügyekben. Ilyenek a választási felkészülésről és a baloldali együttműködésről szóló döntések is. Mesterházi Attila azt is elmondta, hogy mi alapján választja ki a testület tagjait.
A múltban valamilyen vezetőbeosztás betöltött, tehát vagy válaszmányi vezető, vagy pártelnök, vagy frakcióvezető, tehát magyarul olyan személyeket kértem föl, akik több kampányt csináltak már úgy végig, hogy krízis szituációkban is volt szerepük a helyzetből fakadóan.
A Mesterházi Attila konkrét neveket nem mondott, de annyit elárult, hogy az elnöki tanácsadó testület tagjai nem indulnak a jövő évi parlamenti választáson.
Nem.
Mesterházi Attila egyértelmű nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy javasolni fogják-e a Bajnai Gordon féle szövetségnek, hogy bővítsék ki a baloldali választási együttműködést. Mivel korábban a párt kongresszusa is döntött arról, hogy az MSZP az Együtt PM-mel köt szövetséget, így információink szerint azoknak, akik elfogadják a felkérést és Mesterházi Attila tanácsadói lesznek, mindenképpen tartaniuk kell magukat ehhez a döntéshez. Várhatóan két korábbi pártelnök, Lendvai Ildikó és Kovács László is segíti majd Mesterházi Attila munkáját. Az elmúlt hetekben az MSZP elnöke többször arról beszélt, hogy új generációra van szükség. Szerettük volna megkérdezni tőle, hogy ebbe mennyire fér bele, hogy a 2010 előtti időszak befolyásos politikusait kéri fel tanácsadónak. Mesterházi Attila azonban elsietett, erre a kérdésre már nem válaszolt. A frakció ülésre érkező szocialista politikusoktól ugyanezt kérdezték az újságírók.
Azért mindenki nem hűlt el meg attól, hogy idősebb lett. Köszönöm, minden jót.
De mi köze ennek a párt megújításhoz? Az elnök úr munkáját segítő tanácsadókról van szó. Köszönöm.
A szocialisták akkor nevezik meg pontosan, hogy kik kapnak helyet az elnöki tanácsadó testületben, ha eldől a tagok névsora.
A régi arcokra sokan nem szavaznának, új politikusokra, új generációra van szükség. Többször beszélt erről az elmúlt hetekben Mesterházi Attila. A jövő évi választási listáról is lemaradt több korábban befolyásos szocialista politikus. Az elnöki tanácsadó testület felállításával azonban most ismét meghatározó szerepet kaphatnak a régi arcok, vagy ahogy a Népszabadság korábban fogalmazott, a nagy bölények. A Fidesz szerint, ami a szocialistáknál történik, azt mutatja, hogy semmi nem változott a baloldalon.
Ez a párt új politikus generációval, új politikával és új programmal áll a magyar választók elé.
Az MSZP októberi jelöltállító kongresszusának egyik legfontosabb üzenete volt, hogy megújult a párt. Új MSZP, még a kivetítőn is ezt lehetett olvasni.
Azt a programot...
Mesterházi Attila azt mondta, tanultak a hibáikból, másképpen fogják csinálni. A pártelnök a rendezvény végén a színpadra is felhívta az, ahogyan fogalmazott, új politikus generációt. Több a szocialista pártban korábban vezető pozícióban lévő politikus nem állhatott fel a színpadra.
Szerettünk volna új embereknek adni lehetőséget arra, hogy bizonyítsanak.
Egy héttel korábban ezzel magyarázta Mesterházi Attila az MSZP választmányi ülése után, miért nem szerepelnek a régi, meghatározó nevek a párt országos listáján. A korábbi pártelnökök közül Lendvai Ildikó és Kovács László sem került fel a listára, ahogyan a szocialista kormányokban több miniszteri posztot is betöltő Lampert Mónika sem. És csak a 30. hely után fért fel a listára az MSZP több, korábban befolyásos politikusa, így például Puh László egykori pénztárnok, Baja Ferenc a szocialista platform vezetője, Juhász Ferenc és Szekeres Imre korábbi honvédelmi miniszterek. A listát akkor a Népszabadság is úgy kommentálta, nagy bölények nincsenek az első 30-ban. Mesterházi Attila másfél hete a Hír TV-nek arról beszélt, ha maradna a régi MSZP, azzal szavazatokat veszítenének.
Mert nagyon sokan azt mondták közülük, hogy egy régi MSZP-re ők nem szavaznának. A régi stílus MSZP-re nem szavaznának. A régi, úgymond arcokra, bocsánat, hogy így fogalmazok, ez nem minősítés, nem szavaznának, mert valami újat szeretnének látni.
Most mégis éppen a régi arcok kerülhetnek vissza a párt meghatározó szereplői közé. Lendvai Ildikó, aki 7 éven át frakcióvezető, majd 2 éven át pártelnök volt, Kovács László a Horn, a Meggyesi és az első Gyurcsány kormány külügyminisztere volt pártelnök, Jánosi György volt sportminiszter, Földes György korábbi választmányi elnök és két szakpolitikus, Podolák György és Magda Sándor is helyet kaphatnak az MSZP tanácsadó testületében.
Ugyanazok vannak együtt, akik korábban, ugyanaz a szélsőséges és veszélyes politika van a baloldalon, mint korábban, ugyanazok ugyanazt akarják, amivel egyszer már majdnem tönkretették az országot.
A Fidesz szóvivője szerint az, ami a szocialistáknál történik, azt mutatja, hogy nem változott semmi a baloldalon.
A házi orvosok többségéhez már megérkezett az ingyenes influenza elleni oltóanyag, az előző évekhez hasonlóan idén is 1.300.000 darab vakcina áll rendelkezésre a rizikócsoportba tartozók ingyenes oltásához. A vakcina 2 hét alatt fejti ki a hatását, ezért az orvosok azt javasolják, hogy aki teheti, még a járvány időszak előtt oltassa be magát. A vakcina sok házi orvosnál már ma is kérhető volt.
Gyakorlatilag hűtőbe kell tartani.
A reggeli szállítmánnyal érkezett meg az oltóanyag ebbe a fővárosi házi orvosi rendelőbe. Itt már most is lehet kérni a térítésmentes oltóanyagot.
Ugyanúgy, mint a rendelési időn, a védőoltásokhoz is kijelöltünk egy sávot, oda lehet jelentkezni, gyakorlatilag 5-6 perc alatt egy beteget be tudunk oltani.
A rendelő páciensei közül évente átlagosan 300-an kérnek influenza elleni védőoltást.
Éppen most szóltak, hogy megérkezett most már, és akkor ilyenkor jövünk is, és akkor jelentkezünk, hogy mi szeretnénk.
Tessék szólni a hozzátartozóknak is, jó?
Igen.
Testvérének is a védőoltás miatt.
A Baranya megyei Kozár Misenyre is megérkeztek már az ampullák.
Ingyen. Hát ez egy nagyon nagy eredmény, és én ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön el az időskorban, hogy tényleg, hát annyi gyógyszer, meg minden, ami kell az influenzára, és ezzel meg lehet oldani.
Idén összesen 1.300.000 darab ingyenes vakcina áll rendelkezésre. A 65 év felettiek, a krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, a várandós nők, valamint az egészségügyi intézményekben dolgozók kaphatnak térítésmentesen influenza elleni védőoltást.
Az influenza lehet egy egészen egyszerű megbetegedéstől kezdődően egy nagyon súlyos megbetegedés is, amely akár halálhoz is vezethet. Egy egészséges ember az influenza fertőzést, megbetegedést aránylag könnyen átvészelheti, pár nap alatt gyógyulhat. Azonban a krónikus betegek számára ez igen nagy megterhelést jelent.
Bár influenza járvány még nincs, az oltást már most érdemes beadatni. Elsősorban azért, mert 2 hét kell, mire kifejti hatását.
A gyerekek egy része megkaphatja a védőoltást, főleg a krónikus betegek ingyen. De a szülő vagy a felnőtt közösség védi a gyerekeket. Ez egy védelmi lehetőség, hiszen a védőoltásoknak mindig van egy ernyővédő hatása.
Aki nem jogosult az ingyenes vakcinára, az a gyógyszertárakban tudja megvásárolni az oltóanyagot.
Ünnepi gála estel nyílik meg a felújított Erkel Színház a zeneszerző születésének 203. évfordulóján. Az épület az elmúlt 2 évben csak nem 2 milliárd forintból kívülbelül megújult.
A mester 80. születésnapján az Erkel Színházban rendezett forró sikerű díszelőadáson hangzottak fel a Psalmus dallamai.
Kodály művel ünnepelték Kodály Zoltán 80. születésnapját 1962-ben az Erkel Színházban. Számtalan produkciónak adott helyet az Operaházhoz tartozó teátrum. Az épület felújítását 2011-ben kezdték több lépcsőben. Egyebek mellett megnövelték a közösségi tereket, korszerűsítették a szellőzőrendszert, és kényelmesebb széksorokat építettek be.
És addig ki érdekli Szilágyi Erzsébetet?
A megnyitó programsorozat délután egy Erkel életét bemutató felolvasó esttel kezdődött. Az Operaház főigazgatója a híradónak azt mondta, elsősorban magyar darabokat szeretnének az Erkelben színpadra állítani, amikkel a lehető legtöbb embert tudják elérni.
Az a cél, hogy aki nem tudja a díszcsomagolást, az operaházat megfizetni, az itt remek körülmények között, de nem pompában, megkaphassa ugyanazt a minőségű operaterméket.
A színpadon egész nap az esti gálára próbáltak. A fiatal művészek annak örülnek, hogy több lehetőségük lesz a fellépésre. Mester Viktória gyermekkorában itt látta élete első operáját, és hamarosan ugyanabban a darabban játszhat majd.
Kis vidéki buszunkkal följöttük, és pont egy Kárment néztünk meg. És most nagy boldogság, hogy decemberben itt fogom énekelni a Kárment, életemben először itt.
Az Erkel Színházat Erkel születésnapján stílszerűen Erkel művekkel nyitják meg. Felcsendül a himnusz eredeti hangszerelésben, egy kantáta és több opera részlet is.
Az Erkel Színház megnyitó ünnepsége adásunkkal egy időben is tart, ott van az épület előtt Falucskai Ivett. Ivett, milyen programokkal várják az odalátogatókat?
Közép-Európa legnagyobb befogadó képességű színházát 4 napos programsorozattal nyitják meg. Jó estét kívánok, szervusz! Nagyon változatosak ezek a programok. Van közöttük például opera, balett, könyvbemutató, kiállítás és még filmvetítés is. A megnyitón a gála este Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett és beszédet is mondott. Azt mondta, idézem, a színházak, operaházak, koncerttermek a nemzeti kultúra templomai, ahol a nemzet szelleme, szellemi nagysága nyilvánul meg. Hozzátette, a nemzet nagysága a kultúrában ölt testet.
Magyarország ma már jobban teljesít a gazdaság terén, de a gazdaság, erre jó emlékeztetni magunkat, önmagában nem cél. Inkább egy erős alap, amelyre építve egyre több figyelmet és gazdasági erőt áldozhatunk mindarra, ami túlmutat a puszta létfenntartáson, és értelmet ad a mindennapi küzdelmeinknek. Erős alap, amely a nemzetnek erőt és lehetőséget teremt arra, hogy megmutassa szellemi nagyságát, hirdesse művészetének és kultúrájának egyedi, megismételhetetlen és nagyszerű mi voltát.
A ma délután kezdődő programok egészen éjjelig tartanak, holnap pedig a könnyűzenei programokkal folytatódik a sor. Lesz például Ákos koncert. Szombaton pedig 2-es premiér lesz. A Márió és a Varázslót, valamint a Kékszakálú Hercegvárát is bemutatják. A záró napon pedig táncestet tartanak.
Hívet köszönjük! A megnyitó ünnepséget a Duna TV élőben közvetíti 10:30-ig. Most sporthírek és időjárás jelentés következik, aztán Fábré és munkaügyek, utána este szó lesz a magyar állandó értekezletről is, rögtön az este után 10:50 perckor késő esti híradó, várom önöket, viszontlátásra!